33. fejezet. Az újra kihúzott kard. A német seregek teljesen birtokában voltak már Erdélynek. A török mindenütt visszanyomva, elgázolva. A bajor választó fejedelem Miksa, Nándorfehérvárt ostrommal megvevé. A várat védő 12 000 janicsárt kardélre hányatva. Ezzel Törökország kapuja volt bedöntve. A győztesen előre haladó birodalmi seregek, a bádeni herceg vezetése alatt a török seregek maradványait Nisszánál tönkreverék, Viddint elfoglalák, onnan behódoltaták Bolgárországot, le egészen a jóni tengerpartokig. Sztambult nem védte más többé, mint Hémusz havasai. A kiöntött ár semmit sem hagyott elfoglalatlan, még a kis havasalföld is meglátta a hódító zászlókat, melyet pedig szerencsés helyzete, vadvidékei és fölséges rossz utai eddig mindig megőrizének seregjárásoktól. Még mindig az öreg S volt a fejedelem, és ezúttal gyönyörű példáját adá az oláh politikai ügyességnek, mely más részről az ő egyszerű észjárását is kereken jellemzi. A birodalmi seregeket Oláországba vezetni Heisler tábornok volt megbízva. Ez tehát előre írt S hercegnek, hogy ő 10 000 emberrel Bukarestbe menend, az erdélyi havasokon keresztül, tehát előre gondoskodjék hadainak szállásáról és élelmezéséről, miután a téli táboridőt ott akarja tölteni. Ugyanakkor a tatár Kám is tudósítá herceget, hogy ő 40 000 emberrel szándékozik Oláországot megszállani, miután az erdélyi seregek mozdulatait a közelből akarja figyelemmel kísérni. A hercegnek az egyik ígéret épp úgy nem tetszett, mint a másik. Fogta tehát, és a tatár Kám levelét elküldte Heislernek, tudtára adva, hogy óvakodjék, mert nagy erővel jönnek ellene. A Heisler levelét pedig elküldte a tatár Kámnak. Barátságosan figyelmeztetve rá, hogy ne sokat mozogjon, mert Heisler majd a háta mögé kerül. Ilyen formán mind a két sereg visszavonult az országból, és havasalföldre sem a német, sem a tatár nem ment telelni. Ez az apró státusok diplomáciája. A Libanon vadregényes hegyei között van egy kies völgy. Már magától a természettől különös előszeretettel alkotva. Az óriási bérctömegek között, melyek nagy tágöblöt kerítenek körüle, emelkedik ki egy gömbölyű domb. Síkságon hegynek is megjárná, de ez óriási havas bércek között csak úgy tűnik fel, mint egy kicsiny halom. Máig sem terem rajta egyéb, mint cédrus. A legszebb, a legsötétebb, terebélyesebb törzseit a nemes, illatos fának itt lehet találni. Egy tajtékzó hegyi folyam zuhogva rohan mellette két felől. Keskeny fahíd köti össze az át elleni bércel. A híd közepe egy a vízből kiálló szikla hegyére támaszkodik. Távol a kékülő erdő közül elővillannak édenváros fehér tetőtlen házikói, melyek a hegyoldalba építve úgy tűnnek elő, mint valami rakott kártyavár. S távol a hegyek nyílásai a szíriai tengeröbölt engedik láttatni. E szép helyen van jelenleg Lady Stanhope Esther. A regényes szellemű angol hölgy európai komforttal épült lakása, hajdan itt állt a magányba vonult Ferizbék költő ilyen regényes kioszkja. Az ifjú makacs kitartással élte le a magányban lefolyt éveit, a körülhangzó csatazaj közepette. Azon jóslat, amelyet egykor a dívánban tett, kiszivárgott a nép közé. Elterjedt a hadseregben, és amit egyenként bekövetkeztek egyes mondatai, annál leverőbb ember gyökerett a babonás tudat a harcosok szívében. Végre általános hitté kezdve válni a török nép között, hogy amíg ő fegyvert nem ragad, addig mindenütt veszteni fognak. És mihelyt újra megjelenik a csatamezőn, meg fog fordulni a hadi szerencse, és újra kedvező lesz az ozmán fegyvernek. E vakhitet régóta hasznára akarta fordítani a díván, s szüntelen küldözte követeit az ifjú remete magányába, tudósítva vezérek elestéről, elvesztett csatákról, szorongatott várak veszélyeiről. Ferészt meg nem indítál semmi. Mindezekre azt felelte. Úgy kell történni mindennek. A kígyó tojásából nem kell neki galambok. Eltemettétek a jó barátaitokat, hogy szolgálhassatok az ellenségeiteknek. Hallgattatok a bolondokra, és bíztatok a hitszegőkben, és táncoltatok az igaz emberek sírjain. Ének szóval fogadtátok, aki megrontott benneteket, és börtönben öltétek el azt, aki meg akart szabadítani. Most álljanak elő azok, akik le tudták törülni a szent esküvést egy türelmes lapról, kik megszaggaták, megégeték, szélnek szórták az Isten előttet fogadáslapját. Most törüljék le a történet lapjáról a rajtatok esett gyalázatot. Mondják azt, volt, nincs, ne legyen, mi úgy akarjuk. Támasszák fel az elesett hősök seregeit. Vegyék vissza az elfoglalt várakat, és keressenek tanácsot ott, ahol találtak eddig. Ti pedig tanuljátok meg, hogy Allah nevével játszani veszélyes. És bár oly magasra nőjön is valaki, hogy fejével az egeket érje, ember ő. És lábai alatt, ha megmozdul a föld, menten összeomlik. Az emberek átlátták, hogy nem olyan őrült szavak ezek, ami nőknek látszanak. És minden újabb harci veszteség után több-több régi ismerője látogatá meg. Kérve, unszol vagy vegye fel újra kardját, és vállaljon vezérséget a hadseregnél. Ő minden ajánlatot szigorúan visszautasított. Semmi kecsegtetés sem volt képes őt határozata megváltoztatására bírni. Majd, ha az én kardom aratásának kalászai megértek, nem várom, hogy hívjatok. Én önként megyek. Ám az idő senki kedvéért sem siet, de el sem marad. Lőn azonban, hogy ezen idő eljövetelére nagy szükség lenne már az ozmán birodalomban. A német birodalmi zászlók Törökország belsejében lobogtak. A lengyel visszafoglalta Podóliát. A velencések a török szigeteken voltak, s végre Erdély is elszakadt a portától, és a vele ellenkező hadaknak nyitá meg várait. Az új szultán hadseregek vezérek és dicsőség nélkül vette át az uralkodást. De a hosszú börtönélet megtanítá, mint kell kitartó erővel évekig egy cserép darabbal kőfalakat keresztül válni, és nem esni kétségbe a jövendő vigasztalanságán. Rögtön új hadakat gyűjtetett fel, jutalmakkal buzdítá harci érdemet, megnyeri szövetségeseit, kik közül legtöbb bizalma volt Tökölihez. Őt kinevezi Erdély fejedelmének, s parancsot adott ki a tatárkámnak és moldvai bajdának, hogy őt hadaikkal Erdélybe betörni segítség. Tököli nyugtalan, hír és dics szomjú lelke örült az új munkának, és csak akkor búsult el, midőn meglátta a hadat, melyel neki Erdélyt elfoglalnia kellene. Rabolni, gyújtogatni jók lehettek azok. Számra is elég sokan voltak. De minő harcot lehet-e vinni így rendetlen néppel, melyet semmiféle erő nem bírt valami alakú tömegbe állítani? Kik nem ismertek semmi más hadi tudományt, mint előre futni és hátra futni? Kiknek legokosabb fegyverük volt a nyíl, s kik ha puskaropogást hallottak, bedugták füleiket, és szétfutottak, mint az egerek. És ezekkel induljon ő a birodalmi jól rendezett, fegyelemtartó, fegyverforgatásban gyakorlott hadak ellen országot foglalni? Hirtelen egy gondolat jött az eszébe. Leült, és levelet írt, és azt gyors futárjának adta, lelkére kötve, hogy még pihenni se állapodjék meg sehol, amíg azt kézhez nem adta. E levél Feri izbékhez volt intézve. Benne tudatá vele tököli az erdélyi eseményeket, és a levél végére tevé. Íme, amit megjósolál, bekövetkezett. Akik velünk egy sorban kezdték a harcot, most ellenünk fordulva folytatják azt. Emlékezzél meg, hogy fogadást tevél azon időre, és a fogadás teljesítésre vár. Feríz Bék korán reggel kapá levelet, s amit végigolvasta azt, egy pillanatig sem gondolkodott rajta, hanem parancsot adott lovászainak, hogy rögtön nyergeljék fel harci paripáját. Kardjai közül kiválasztotta, amelyikkel legsúlyosabb csapásokat szokott osztani a harcban. Leveti szürke palástját, s fényes drága öltönyt övedzett magára. Pincéjében megnyittatá az évek óta meg nem érintett tömlőket, s csatlósait, válogatott szolgáit, kik ott együtt laktak vele megvendégelé, s együtt ivott velük. Ezt évek óta nem cselekedte már, és mondá nekik, hogy vígan legyenek, mert egy óra múlva indulni fognak a hadba. A birodalmi seregek egészen otthon tevék már magukat Arnót országban. Szép vidékek, szép asszonyok mosolyogtak a győzőkre. Pénz is volt, amennyi kellett. Minden Arnót férfi fejenként egy aranyat fizetett adóba, s meg sem érezte azt. De hogy az Arnót asszonyok is fejenként egy-egy csókot kezdtek fizetni, azt már megérzék. És nem sokára jött a hír, hogy roppant tatárhad közelít az Arnót hegyek felé, a számuk többre megy 60 000-nél. A birodalmi had nem volt több ugyan, mint 9 000, de ők csak nevették a harci hírt, nagyobb seregeket is láttak már futni maguk előtt. A török hadsereg színe, a válogatott hősei, a spáhik, a janicsárok ezrével omlottak le fegyvereik alatt. Ott ölettek meg bevehetetlennek híresztelt váraik piacán. Mit félhettek-e rendezetlen tatár csapattól, melyet sohasem használtak egyébre, mint a megszállott tartományokat fölégetni? Még csak arra sem tarták méltónak a hírt, hogy Magyarországból segítséget vonnának maguk mellé, hol a bádeni herceg Nándorfehérvár alatt feles számú sereggel táborozott. Az Arnót országi hadak vezére volt a hannoveri fejedelem. Ő váltá föl a nemrég meghalálozott bölcs Piccolominit, és bár öröklés annak vitéz szellemét, de aligha bölcs elővigyázatát. Azon hírre, hogy a tatár sereg közeleg, Kiállt a fejedelem a síkra 9000-ével, s elfogadta a közelgő ellenséggel a harcot. Mi volt ez az ellenség? A régi gyülevész, amely az első sortüzelésre hátat szokott fordítani, és megfutamodni a harcból, mert csak azért járt lovon, hogy nehezebb legyen utólérni. Igen, a régi gyülevész volt ez most is, de új szellem lelkesíti azt. Új vezér állt előtte, kit soha futva, soha megverve nem látott az ellen. A halottaiból föltámadott Ferizbék. Tököli levele után rögtön sietett az ifjú bajnok Szíriából, az új szultánnak kardját és eszét felajánlani. A szultán az első szók után megismeri, hogy nem ez ifjú az őrült, hanem azok voltak őrültek, kik ellenkeztek vele, s rögtön reá bízá a legelső tatárcsordát, hogy vezesse azt a birodalmi seregek ellen. A török hadakba új lélek látszott szállani azon hírre, hogy Ferizbég ismét kardot emelt, mert ez volt a jóslat vége. A harci kocka megfordulása, a győzelmek újra kezdődése. Minden ünnen seregestül tódultak zászlói alá, és az sokat tesz. Azon vak meggyőződés, hogy a diadal Istentől van ígérve. S Ferizbég nem volt az csupán, amik török vezérek szoktak lenni, vitéz katona, ki bátran mer előrohanni a harcban. Ő egyúttal eszes hadvezér is volt, ki minden mozdulat hatását ki tudta számítani, ki embere életét eredménytelenül nem kockáztatta soha, ki minden legjelentéktelenebb erőnek hasznát tudta venni, fel tudta fogni a tér és helyzet előnyeit, ismeretes volt minden egyes nemzet harcolás módjával, és kit a véletlen soha zavarba nem hozott. Emiatt katonái határtalan ragaszkodással voltak hozzá, mert tudták, hogy ha elvesznek is, haláluk nem vezérük gyalázatának, hanem a győzelemnek leent pecsétje. Amint Feréz a hannoveri fejedelem felállított hadait egy dombról végignézte, melyek emelkedett szabad téren álltak előtte, megbonthatlan tömött harcsorokba verve, mint egy eleven gép, mely egyszerre mozdítja irtóztató karját, hirtelen visszaküldi a vele levő tatárokat a fenyves erdőkbe, hogy ott a fenyőkből kifolyó lágy szurokkal és terpentinnel vonják be nyilaikat. És ez megtörténve elküldi őket, hogy lovagolják körül a fejedelem táborát, s fogják minden oldalról egy nyíllövésnyire körül. A fejedelem látta e mozdulatokat, és engedett történni mindent. Többször megpróbálták már a törökök a német sereg ellen ez együgyű fogást, körül özöllék máskor is, borom sokaságukkal a kisded rendezett tábort, és úgy ohanták meg minden oldalról. Ezek engedték őket szépen egész puskáig végéig jönni, és akkor egyszerre kilőttek rájuk minden fegyvert, és rendesen ez volt vége az ütközetnek. De Feriz nem intézett ellenük rohamot, hanem körülállítva a tatárokat, azt parancsolá nekik, hogy nyilaikat meggyújtva, úgy lövöldözzék fel a levegőbe, hogy azok a német táborra visszahújjanak. Így módon sokkal távolabbról lőhettek ellenfeleikre, mint azok őre álljuk. Mert az ívben repülő nyíl sokkal távolabb ér, mint az egyenesen kilőtt puskagolyó. S bárhová esik, hegyével sebet ejt, a fáradt golyó pedig lepattan. Egyszerre lángoló nyilak özöne boríta el az eget, s minden oldalról hullottak a birodalmi seregek tömött soraira az égő gyantás nyilvesszők, mintha pokoli tűzeső viharzanék le fejeikre. A nyilak hegyeikkel beleakadtak a lovak hátaiba, égő cseppjeiket a harcosok arcára hullaták, ruháikon, kalapjaikon keresztül fúródva, égető sebeket ejtének rajtuk. A lovak szilajul kezdtek hánykódni a szokatlan támadás rémületében, A katonák káromkodva kezdték el puskáikat kilődözni ellenfeleikre. Elébb egyenként, majd össze-vissza. Egy-egy hadsor, egy-egy különálló csapat. A vezér szavára senki se hallgatott. A rend felbomlott egészen, az égő nyilak kárhozatossá tevék a tömött hadirendet. Mert sehova sem lehet menekülni előlük, és minden nyíl emberére talált. Ekkor megfuvatta Feríz bég a trombitákat, és egyszerre minden oldalról megrohanták a birodalmi seregeket. Azok nem voltak képesek a támadást szokott hadirenddel visszautasítani többé, hanem összeelegyültek meg támadóikkal. Férfi-férfi ellen vívott. A jó válogatott német hadak nem adták meg magukat gyáván. Egy sem ment el anélkül, hogy magával valakit ne vitt volna a más világra. De a török végre is több volt, s midőn a fejedelem hada már kifáradta tatárokkali viadalban, Feríz még akkor hozza elő a pihent tartalékhadat, a janicsárokat, a spáhikat, kik égtek mind a vágytól a neveiken száradt gyalázatot valahára lemoshatni. A hannoveri fejedelem elbúsultan látta végveszélyét. Még egyszer keresztül akarta magát törni ellenfelei sokaságán. De egy erdőt látott maga körül mindenütt felemelt dárdákból. És kétségbe esetten rántva kardot, ott esett el a csatamezőn, és a többi is mind elhullott. Az egész hadból hírmondó sem jutott haza. Ez volt az első győzelem, amely annyi veszteség után még egyszer megfordítá a török had szerencséjét, és mint a jóslat és a közhit tartá, e fordulat Feríz bég kardjától támadt, mely el volt átkozva Allahtól addig hüvelyben maradni, amíg a harci veszteségek tartanak, és csak akkor támadni elő, midőn a diadalok napja újra kisüt. A hír rögtön elterjedt az Ozmán birodalomban, és új erő, új lélek szállta meg egyszerre annak harcosait. A gyász búcsú járásokat megszüntették, az elcsüggelt, szétszaladt népek újra zászlóik körül kezdtek gyűlni, és Sztambulban ez volt az első szabad lélegzet. A veszély nem függött feje fölött többé.